Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
2025 van. Ezt csak azért szeretném így kimondani, mert 2025-ben még mindig vannak olyan hiedelmek mobiltelefonokkal és ezen belül is platformokkal kapcsolatban, igen, Android versus iOS lesz ma is, amikor mindig tartják magunkat, és nemrégiben már átvettük az androidosat, és gyakorlatilag arra jutottunk, hogy valami olyasmivel zártuk azt a kis blokkot, hogy aki 2-3 éven belül vásárolt magának az előző 2-3 évben új androidos készüléket, az megnyugodhat, mert azok a problémák, amik még terjengenek az interweben, azok már nincsenek. Éppen ezért most megnézzük, hogy mi a helyzet iPhone oldalon, hiszen iPhone oldalon is rengeteg olyan hiedelem van, ami még mindig tartja magát. Ugye nézzük is meg, hogy mi a helyzet az iOS és egészen pontosan az iPhone-os hiedelmekkel és tépitekkel kapcsolatban.
Az első és legfontosabb talán az okostelefonok kapcsán, és kifejezetten az iPhone-ok kapcsán érdemes ezt megemlíteni, mert Android téren nagyon sokféle töltési instrukcióval találkozhatunk, és nagyon sokféle gyors töltési metódussal, nem mindegyik kompatibilis a másikkal, nem mindegyik úgy működik. Amire ki akarok lyukadni, az az, hogy az iPhone-oknál nincs olyan rosszul töltöd. Ez a tévhit egyébként nem feltétlenül volt teljes mértékben tévhit, és az az igazság, hogy egyáltalán az akkumulátor kezelése, az akkumulátor használata okostelefonokban és mobiltelefonokban nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Régen ugye többféle technológiát használtak akkumulátorokra, most megint, igen, tudom, van szén-szilícium alapú újabb fajta akkumulátor, ne hozzuk ide, igazából teljesen más, eltérő típusú aksikat használtak nagyon régen telefonokban, és akkor megvolt az, hogy melyiket lehet szabad lemeríteni, melyiket kell lemeríteni, melyiket nem szabad 100%-os töltés után rajta a töltőn, és hát ezekből sok minden megmaradt egyébként az okostelefonok elterjedése mellett is, és nagyon sok esetben megvolt az, hogy még az iPhone-okra specifikusan is azt mondták, hogy van olyan töltési mód, amivel tudod kímélni az akkumulátorodat, és van olyan, amivel pedig egyáltalán nem segít ez az aksi életben maradásának, sőt, még károsítod is azt. Az az igazság, hogy ez a misztikum, ez abszolút nem igaz most már. Egyrésztről fogadjuk el, hogy az akkumulátorok élettartama az bizony használattal csökken. Bármit is csinálunk, tehát ezt nem fogjuk tudni elkerülni, és nem is érdemes ezen ennyit görcsölni, szerintem legalábbis nagyon sokan túl komolyan veszik ezt az akkumulátor töltési mizériát. És az igazság, hogy az Apple szoftveresen már nagyon régóta ott áll, ahol kellene lennie minden okostelefon gyártónak is, tehát hogy egy szoftveres optimalizáltsággal kíméli meg az akkumulátort attól, hogy különböző mértékű stressz érje az aksit, tehát aki mondjuk normál használat mellett alacsony töltöttségen teszi fel töltésre, egész éjszaka töltőn hagyja, az épp ugyanilyen mértékben ki fogja tudni használni, legalábbis a saját felhasználási szokásaitól függően, de ugyanilyen mértékben ki fogja tudni használni az akkumulátorát, mint az, aki mondjuk csak 80%-ra tölti, aki mindig ide arra, hogy 20-30% alá ne menjen a töltöttség, ezeket el kell felejteni, ezek már nem valós problémák egy iPhone esetében. Sokkal inkább arról van szó, hogyha mi magunk nagyon sokat használjuk egyébként a készüléket, és rendszeresen többször töltögetjük fel, az emészti az akkumulátor élettartamát, de ez általános, ez minden készülékre így egyetemesen jellemző.
És az is egy tévhit, hogy a háttérben futó appok bezárása segít az akkumulátornak. Ez lehet, hogy régen igaz volt, bár az sem feltétlenül van így, de most már az iPhone-ok is, és az Androidnál is egyre inkább így van, de az iPhone-oknál abszolút jellemző. Ez kicsit úgy kell elképzelni, mint a kihűlt lakást felfűteni, tehát hogyha kikapcsoljuk a fűtést és nulláról kell felfűteni a lakást, az egyszerre sokkal nagyobb energiabefektetést igényel, mint hogyha folyamatosan temperáljuk. Ilyesmi működik az iPhone-okban is, sokkal kevesebb energiát igényel, és nagyon ügyesen menedzseli a háttérben futó, éppen nem használt appokat az iPhone, mint a minden bezárogatunk, és mindent mindig nulláról újra meg kéne nyitnunk. Kicsit falsa hasonlat, de nagyjából érthető, tehát már ez sem igaz. Azokat az appokat zárjuk be, amiket valóban nagyon keveset használjuk, de a chat alkalmazásokat, a social media, ki mit használ, tehát ez abszolút egyén függő, azok nyugodt lehetnek a háttérben, ezt szépen menedzselni fogja az iPhone, és nem igazán fog semmit sem menni. Ugyanúgy, ahogy régen ez is egy nagy mondás volt, hogy a fekete háttérképek, ugye az egész dark mód mizéria, hogy sötét módba kell használni a telefont, meg mindent is onnan jött, hogy a fekete képernyő és a minél kevesebb szín megjelenítése, stb. Volt mindenféle tévhit, a spórol az aksin, és hát igazából ez igaz volt, de most már annyira jó minőségű és olcsó kijelzőket lehet kapni, és közben az akkumulátorok is annyit fejlődtek, hogy igazából nem látom. látszik, hogyha valaki fekete kijelzőt használ, meg nem kapcsolja ki, ugye ezek az always on mindig bekapcsolt kijelzők is, ugye az elején, jaj, akkor meríti az aksit, nyugodtan el lehet felejteni, százalékosan, teljességgel elhanyagolható az a fogyasztás, amit ezek okoznak, közben pedig baromi praktikus és nagyon kényelmes, hogy azért mondjuk az órát, meg egy csomó mindent mindig látunk a telefonon, akkor is, hogyha ki van kapcsolva a képernyő, és ha már kikapcsolt valami, a Bluetooth se kapcsolja ki senki, teljesen fölösleges. Most azért hozzá szeretném így gombolni, hogy így belemelegettünk ebbe, hogy azért az 1-2-3 éves iPhone-okról beszélgetünk, tehát nem az őskövület 4 meg 4-esel meg ilyenekről, de olyan mértékben fejlődött a Bluetooth technológia, hogy már nem zabálja az aksit, ráadásul a különböző akkukímélő módokban, sőt még ezt is vezérli közben azért az oprendszer, hogyha nincs kapcsolat, akkor azért ott is egy kicsit pihenteti, szóval nem kell kikapcsolni a Bluetooth-t sem, nyugodtan lehet hagyni, hogy folyamatosan be legyen kapcsolva, de most elérkeztünk egy olyanhoz, amihez viszont én egy picit majd odaszúrok, miután a Peti elmondta az alapokat az Apple-nek, mert hogy egy óriási tévhit az, hogy az iOS nem annyira testre szabható, mint az Android.
És ez a terület, amin viszont egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk, mert az iOS szoftvereit az elmúlt években nagyon-nagyon-nagyon könnyűvé tették, mármint olyan értelemben, hogy nagyon testre szabható, jól használhatóvá tették, ahhoz képest, és itt most fontos a kontextus, rettentően fontos, ahhoz képest, amilyen régen volt. Ugye nagyon régen, a kezdeti időkben, az első pár iPhone esetében folyamatos érv ellenérv rendszert alakított ki az Android és iPhone felhasználói tábor egymás ellen, hogy az Android sokkal testre szabhatóbb, azt csinálsz a telefonoddal, amit akarsz, és úgy törölsz belőle alkalmazásokat, és úgy szabsz testre mindent a kezdőképernyőn, ahogy te csak szeretnél, olyan widgeteket használsz, olyan mini alkalmazásokat, amilyeneket gondolsz, és ez mindig az volt. Ez mind megváltozott az elmúlt időszakban, főleg az iOS 26 esetében, évszámra váltotta az Apple idén a frissítések kapcsán, és ez a változat már egyrésztről nagyobb mozgásteret enged, ikonok elhelyezése, egyébként már ugye a mini alkalmazások bepakolása is az ikonok közé játszik, könnyedséggel működik. Igazából minden egyes beállítást, amit úgy gondolunk, hogy eddig csak Androidon lehetett, már meg tudunk tenni. Ikon színeket tudunk változtatni, kezdőképernyőnk és főképernyőnk, lezáróképernyőnk színeit, képeit, betűtípusát, mindent tudunk variálgatni. Még mindig egy picit kötöttebben nem tudunk annyiféle külső szoftveres elemet, mondjuk ikonkészletet letölteni, de ettől függetlenül igaz, hogy sokkal testre szabhatóbb lett az iPhone.
És azért egy picit ide kell szúrnom, mert ahogy a Peti is mondta, ahhoz képest, amilyen volt az iPhone, lett jobb az iOS, mert azért még mindig nincs meg az a fajta szabadság, ami viszont elképesztő mennyiségű human error-t tartalmaz. Tehát ezt be kell látni, hogy valóban az Androidon azt csinálunk, amit akarunk, hogyha kell, teljesen új oprendszer tudunk ráhúzni, ha valaki ügyes, de ettől függetlenül ezzel el is lehet rontani, na de ilyen szintű turkálásra nincs lehetőség az iPhone-ban, sőt, igazából nagyon sokszor, ugye ezt már beszéltük az Android esetében, kapunk olyan funkciókat ugyanabban az alkalmazásban, ami létezik iOS-ra és Androidra, mert egész egyszerűen az Android operációs rendszer megengedő bizonyos szenzorokhoz, vagy akár operációs rendszer elemekhez hozzáférjen az az applikáció, amit az iOS-ben nem, tehát hogyha egy hasonlattal kéne élni, akkor mondjuk volt egy városnyi területünk, amin garázdálkodhattunk még az első iPhone-ok esetében, most meg van egy kontinens, de nem tudunk kimenni ebből a kontinensből, ezzel az is jár természetesen, hogy nem tudunk túlzottan nagy hülyeséget csinálni iOS-ben, mint amit nagyon könnyű adott esetben Androidban, de még egy dolgot nézzük meg az iOS esetében, mert ez tényleg a mai napig nagyon erősen tartja magát, ez pedig az, hogy muszáj fizetni az iCloudért, különben nem működik az iPhone.
Ez valóban abszolút nem igaz, és régen sem volt így. Az iCloud arra jó, hogy biztonsági mentéseket készítsünk, ezen fölül is vannak funkciói, de a lényegi eleme ennek a szolgáltatásnak az volt, hogy az iPhone-unk beállításait, illetve képeinket mentsük, a képek videók mentésére viszont nem kötelező használni az iCloud-ot, egyszerűen kikapcsolhatjuk mindezt, és tudunk takarékoskodni, így a gyári ingyenes 5 GB-ot még egész jól fel tudjuk használni biztonsági mentésekre, csak a beállításainkra, a jelszavainkra, és ha szeretnénk, akkor semmilyen felhőmentést nem kell igénybe vennünk, de mellette ugyanúgy például a Google Photos, vagy mondjuk a Microsoft felhőtárhely szolgáltatása mindenképpen rendelkezésünkre áll, teljesen jól működik az Apple ökoszisztémában is. Igazából csak egy praktikum az, hogy az iCloud-ot fizetőszolgáltatásként sokan igénybe veszik, de igazából nem kötelező használni az iCloud-ot, ahogy valójában semmelyik felhőszolgáltatás sem.